Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma, ahogy ígértük, egy picit foglalkozunk az All-Star-ral, és az adásnak a fő témája pedig, így február utolsó adásaként, elsődleges másodéveseink minden évben úgy év közepe előtt, All-Star szünet előtt szoktuk ezt az adást megcsinálni, és ránézünk arra, hogy a tavalyi újoncok idén hogy teljesítenek. Ez nyilván mindig érdekes, hiszen a másodévesektől várja el leginkább az ember a fejlődést, aztán mikor, hogy sikerül, egyáltalán nem biztos, hogy ez mindig megtörténik, de azért most lesz egy-két olyan jelöltünk, még akkor is, hogyha most jó ideje sérült például az egyikük, akin egyértelmű fejlődés látszódott. Na de ha már másodévesek, és majd mindjárt megértitek, hogy kapcsolódik ez ide, ígértük azt, hogy beszélgetünk egy picit az All-Star kiválasztásról, és nekem igazából egyetlen egy olyan ember volt az eredeti kiválasztottak közül, akinél kicsit felszaladt a szemöldököm, hogy a helyére igenis tudtam volna mást választani, és nem csak úgy vitatkozgatva vele, hanem elég egyértelmű érvem van amellé, hogy ő szerintem nem All-Star. A felvezetésből ki is lehetett találni, hogy ki az. Zoli, neked volt-e ilyen kiválasztás, aminél azt mondtad, hogy nem, ő nem, viszont valaki más sokkal inkább?
Annyira nem. Tehát olyan volt, akit egyértelműen hiányoltam, de amikor végignéztem a neveket, akkor nehéz lett volna belekötni. Tehát igazából a Vucevic picket is értettem ugye keleten, Sabonisszal szemben, hogyha ugye szembeállítjuk őket, mint center és forward pozíció. Most nem emlékszem pontosan, hogy melyikben voltak benne, de ugye mind a kettő játszik forwardot, meg centert is probléma nélkül. Tehát gyakorlatilag magas ember mind a kettő. Összességében nyilván a legfájóbb az Devin Booker eredeti kimaradása volt. Aztán persze tudtam, hogy őt be fogják választani egyértelműen, hogyha lesz akár egy sérülés is. És azt már tudtuk akkor, hogy Anthony Davis nem fog tudni menni. Tehát egyértelmű volt, hogy Book be fog kerülni. Ezért ez picit nyilván tompította ezt, de az igazság, hogy őt ki kellett volna valahogy választani. Értem azt is, hogy ez miért nem feltétlenül történt meg. Ugye beszéltünk itt Zion Williamsonról, akinek szerintem a teljesítménye számai megvannak. Hogyha másodéves csatárokat nézzük, akkor gyakorlatilag minden idők legjobb átlagait hozza. 60% felett üzelemezőnyből ugye ez a 25,1 pont. Ami nekem kevés, az a 6,8 pattanó, és ez kicsit fura is Ziontól, tehát tőle azt vártuk, hogy stabilan 8-9-10 pattanós játékos legyen. Nyilván most itt a második évében úgymond meg kell küzdenie a lepattanókért Adamszál, szóval ez árnyolja a képet, de összességében ő azért elég jó teljesítmény nyújtott ahhoz, hogy nekem például ezzel ne legyen problémám. Azt sajnálom, hogy Morant ugye nem tudott bekerülni, de az igazság, hogy Ja egy picit inkonzisztens volt annak ellenére, hogy a mérlegük ugye jobb, mint a Pelicansé.
Hát igen, meg elég sokat ki is hagyott. Na, én nálam az egyetlen választás pedig nagyon is Zion Williamson, ahogy tényleg ki lehetett azt hiszem találni a felvezetőből, hiszen utaltam rá, hogy másodéves. Mi a problémám a Zion Williamson kiválasztásával? Nos, hogyha azért választunk All-Star gálára, de ezt már ezerszer megbeszéltük, hogy nem azért választunk, hogy minél látványosabb játékosokat válasszunk be, de akkor persze nem lenne semmi gondom. Itt ez abszolút egy legacy kérdés, és amíg ez így van, addig a teljesítményt kell megítélni, és ahogy Zoli, te is említetted, a számai persze megvannak Zionnak, tehát hogyha azt megnézzük, hogy mondjuk ha csak végig sorolod, hogy igen, 25,5 pont, majdnem 7 lepattanó, 3 assziszt, és valami 64%-os TS, most hirtelen nem is tudom, de megnézem, a fenéket 66%-os TS, akkor azt mondod, hogy ez egy elit támadó teljesítmény. Tök jó, csak az a problémám, hogy igazából Brandon Ingram támadó teljesítménye ehhez abszolút hozzámérhető. Ez az első. Tehát a saját csapattársa támadó teljesítménye is hasonlóan jó, ő úgymond csak 24 pontot átlagol, csak 60%-os TS-sel, de több asszisztal, és egyértelmű az, hogy Brandon Ingram egy three-level scorer, ahogy szokták mondani, három szintről veszélyes scorer, akinek éppen ezért sokkal több és nehezebb dobása van. fel is vállalja őket, akár az emberről triplát most már ugye megy neki nagyon jól, akár a cselből, vagy hát a labdalejütésből tripla.
Sokoldalúbb szkórer az egyértelmű, hogyha leegyszerűsítjük, sokoldalúbb egy szó, sokoldalúbb.
Igen, és mint playmaker is sokoldalúbb egyértelműen, sőt, fel is vállalja a playmakinget a csapatában, ami azt jelenti, hogy bár hogyha megnézitek az advanced statokat, akkor egy picit Zion lesz a jobb, mondjuk nem mindegyiknél, hozzáteszem, de nagyjából átlagban egy picit talán Zion lesz a jobb, az biztos, hogy nehezebb dolga van, és nagyobb szerepe, és nagyobb feladata van Brandon Ingramnek. És most elmondom azt is, hogy amiért őt se választanám be, egyikőjüket sem, és pont Vucevic-sel érdemes szembeállítani. Tehát Vucevic-sel a pályán az Orlando simán playoff csapat lenne. Na most, az a helyzet, hogy ha megnézitek a Pelicans-t, akkor mi az, amiért a Pelicans szarul áll, és mi az, amiért közük nincs a playoffhoz? Hát ugye a védekezésük, ugye beszéltünk is róla elég sokat. Az évelei jóslatom, ami miatt gyorsan bocsánatot kértem, mert nagyon jól kezdtek védekezni, az teljes mértékben bevált végül. Képtelenek teljesen védekezni, és ki a két leggyengébb védő ebből a kezdőből, könyörgöm?
Zion és Ingram.
Kérdés nélkül. Na most azért, hogyha az a két játékos, aki szóba kerül, az ő gyengeségük az, ami részben vagy egészben okozza azt, hogy a csapat konkrétan nincs playoff közelében, akkor azt szerintem igenis egy ilyen jellegű szavazásnál nagyon figyelembe kell venni. Még Vucevicnél az nem áll fönn. Ő egyedül cipeli a hátán azt a csapatot, és annyira sérültek ugye körülötte. Nem akarom azt mondani, hogy annyira rosszak, mert hát most ezzel a maradék játékos kerettel mit lehet csinálni. Annyira sérültek körülötte, hogy még így is folyamatosan inkább vereségek jönnek. Vucs tripla duplázik, már mindent csinál, hogy valahogy nyerjenek, és ez egy nagy különbség, és Vuccsal védekezésben se rosszabbak, vagy nem sokkal rosszabbak a pályán. Vucevic esetében teljes mértékben megértem, ahogy tovább lehetne szerintem ezt a gondolatfolyamat görgetni, hogyha már itt az én kiválasztási elveimnél tartunk, akkor inkább az kérdéses ez alapján, hogy vajon Zach LaVine jogosan All-Star-e keleten. De nem akarok idáig elmenni, de azért ha valaki ezt felrólná nekem, hogy akkor viszont a Zion és Brandon Ingram meg a New Orleansból nem választanál, akkor lehet, hogy LaVine-t sem kéne kiválasztani. Ebbe van valami, ezt el kell, hogy ismerjem.
Tök érdekes, hogy hogyan nézünk rá arra a kiválasztási folyamatra, ami ugye az All-Star helyeket eredményezi, hogy kicsit itt azért tologatjuk a kaput.
Igen,
ahogy
igen.
Mondani szokták kint. És szerintem az értető is, mert például LaVine esetében én ilyen életműdíjnak odaadnám neki. És ez így furán hangzik, ugye még csak 26 vagy 27 éves. Lehet, hogy a 26-ot se töltöttem még be. 25 és 27 között van, abban biztos vagyok. És nagyon hosszú ideje átlagol már nagyon szép számokat, és jó hatékonysággal. Nagyon jó tripladobó, nem rossz playmaker. Nyilván felmerül mindig a neve, amikor a liga legtúlértékeltebb játékosait keressük, viszont az, hogy nem volt eddig még All-Star, ugye ha jól tudom, ez az első All-Star kiválasztása,
igen.
Az azért meg nem arra utal feltétlenül, hogy ő nagyon túlértékelt lett volna. Úgyhogy én őt azért nem bánom, mert annyit elkésztük már szegényt, és mondom, ilyen életműdíjnak az elmúlt 3-4 év teljesítményeért oda lehet adni, én azt gondolom, főleg keleten. És persze itt azért kijön az, hogy nála akkor ezzel az érveléssel elfogadjuk ezt, viszont másnál meg nem feltétlenül, de ez is szerintem abból a szempontból rendben van, hogy nem várunk el mindenkitől ugyanannyit. Tehát nem várhatunk el egy Zach LaVine-től annyit, amit egy Zion Williamson-tól elvárunk. És azt gondolom, hogy ez is teljesen rendben van.
Valahol igen. Egyébként tényleg Zionnal is mínuszos, tehát jelenleg mínuszos a net ratingje a csapatnak a Zion pályán van, de Zach LaVine-nek még mínuszosabb, tehát mi erről a múltkor beszéltünk, hogy Zach LaVine-nek még mindig mínusz 5-ös ez a bizonyos net ratingje, ami igazából én inkább arra beszélném rá magam, hogy Zach LaVine-t kiveszem, és beteszem azt a Chris Middletont, aki bár most volt pár gyengébb meccse, azért csak az egész szezont kell egybenézni, amiben 50-40-90-et átlagol maga usage mellett, úgyhogy igazából a clutch helyzetekben ő lett a fő labdakezelőjük. Tehát akkor berakom Middletont előbb, még mindig, mert jobb játékos is volt idén is.
Ha csapaterősség és kvalitás és advanced statok, persze akkor tök egyértelmű, hogy Middleton berakjuk LaVine helyett, úgyhogy azzal nem feltétlenül értettem egyet vele. Igen, tehát fontos a legacy szempontjából, az örökség szempontjából az hogy kit hányszor választanak ki, viszont ettől függetlenül a nézők azért még mindig 50%-át adják ennek a dolognak, nem feltétlenül 100%-ot, mint ugye régen, hanem 50 70%, és akkor 25 ugye a játékosok, 25 a szakírók, és ha injury reserve-ot kell, tehát ugye sérült játékos helyett kell egy cserét választani, az pedig csak és kizárólag ugye Silver feladata. Szóval én még neki is adnék egy ilyen 100%-on túl egy ilyen 10%-ot, mert ugye mindig vannak sérültek, tehát ő ténylegesen egy személyben dönthet utána már kicsit ezekről az örökség befolyásoló tényezőkről, de nem szabad elfelejteni azért a nézőket, és az igazság, hogy a nézők közül többen szeretnék Zion Williamsont látni, valószínűleg az All-Star gálán, mint mondjuk egy Chris Middleton, és független attól, hogy külön konferenciában vannak, de értitek a lényegét a mondandómnak.
Persze, hogy teljesen értem. Még a másik dolog, amit érdekesnek találok, az, hogy most akkor mennyire is vesszük figyelembe azt, hogy milyen jó csapatokból, vagy jó csapatokból legyen-e All-Star. Mert azért itt nagyon nem merült fel a Raptors a térképen, és azért lehet amellett érvelni szerintem, hogy a Raptors itt a nem tudom mennyire recency bias-szel érvelni, vagyis hogy mit tett értem mostanában. Raptors a 2-8-as kezdés óta keletnek ugye a második-harmadik legjobb csapata. Ez valószínűleg nem túlzás, se állás, se semmi alapján. Azon kívül playoff csapat elég egyértelműen, és például a nagyot süllyedő Bostonból kiválasztottak két játékost, ahol Tatum még meccseket is hagyott ki, tehát meg lehetett volna indokolni, hogy csak egyet válasszanak ki, még a Celtics drukkerek is ezt mondták a saját fórumaikon. Szóval nem tudom, hogyha most nagyon számít ez a csapatos dolog, akkor nehezen értem egyébként a Raptorsból a kimaradókat, de én azt gondolom, hogy én se választanék most Raptorsos All-Star-t, mert Lori egy picit sok meccset hagyott ki, Fred VanVleet meg nem elég hatékony. Mind a kettőjük indokolható lenne. Siakam még nem, ő nagyon benne volt abban a kezdésben, ő nagyon ludas volt, miközben ugye a két kis törpe azért az elején is jó volt, főleg Lowry gyakorlatilag az első meccstől, és nem annyira durván All-Star számok ezek az ilyen 18 pont, meg 19 pont, 7 assziszt, 6 lepattanó, ugye Lowrynál, ugye azzal együtt már az, de meg Lowrynál majdnem 60%-os TS, szóval azért meg lehetne erről szerintem bárkit győzni, hogy ez egy All-Star szezon, de ezért fájt nekem az többek között, hogy nagyon hamar van az All-Star gála, nagyon hamar kiválasztották őket, mert a csapat is igazából jól szerepel, lenne szerintem reális érvelés arra, hogy valamelyikőjük bekerüljön, úgyhogy ezt csak így itt hagyom és megemlítem, mert hogy most vagy azt mondjuk, hogy számít, és akkor nem választunk be Zion-t meg Brandon Ingram-et, akiknek a kifejezett gyengesége miatt tartotta a New Orleans többek között ahol, vagy azt mondjuk, hogy leszarjuk, de általában nem szoktuk leszarni, tehát ilyen szempontból se értem, hogyha ez így követhető volt.
Én szerintem tudtalak követni, és értető, amit mondasz, de az igazság, hogy ez soha nem lesz fair, mivel hogy nincsen kőbevésve a kritérium.
Hát igen.
Hanem bizony a szakírók, és valószínűleg mi szurkolók is azért ezt tologatjuk évről évre. A kezdőnek a kialakulása nyilván az egyszerűbb, ugye az egy kombináció, tehát, hogy mennyire tisztelnek a csapattársaid, a nem csak a csapattársaid, hanem ugye a kollégáid a ligában, a nézők mennyire tartják látványosnak a játékodat, mennyire vagy fontos számukra, illetve a szakírók mit gondolnak ugye rólad. Igen. A játékosok is edzők, ugye az edzőket is ide kell venni. Szóval szerintem a kezdőknél nem nagyon lehet olyan hatalmas probléma, és szerintem idén sem lett, ugye ami a legtöbb vitát váltott ki, az ugye Luka Dame helyett, amivel én egyet is értettem, mert Dame egy picivel jobb volt, mint Luka idén. Összességében egyébként a statjaik nagyon hasonlóak. Februárban ugye Luka egészen elképesztő statokat hozott, még Lillardnál is jobbakat, tehát ugye a recency bias ott is mellette szólt volna, de nyilván jobb, akkor még sokkal jobb mérlege volt a Blazersnek, most már egyébként elég közel állnak egymáshoz, ugye a Blazers-t is utolérték gyakorlatilag a sérülések miatti hanyatlás. Nyilván a cserékkel ott már azért probléma van. Lehetne érvelni például amellett, és itt jönne be mérleg, ugye, hogy keleten, most ha egy Boston Celtics rosszabbul áll, mint a Toronto Raptors, akkor miért van az, hogy onnan két játékos megy, és a Raptorsból még egy játékos sem? Hát a válasz pedig nagyon egyszerű, státusz. Tehát jelen pillanatban Jason Tatumnak, és én azt gondolom, hogy talán már Jaylen Brownnak is.
Hát Brownnak a teljesítménye beszél, tehát ha még nincs is olyan státusza, mint mondjuk Lowrynak, de azért a teljesítménye neki kiemelkedő volt.
Igen, lehet egyébként, hogy Lowry, nem tudom, 8-szoros All-Star, tehát őt azért imádták a szurkolók, meg imádják még mindig. Igen, de valóban Brown szenzációs volt. De egyébként Térumnak is megvannak a statjai, a hatékonysága, tehát én abban sem nagyon tudok belekötni, úgy az igazat megvan.
Igen, persze, tehát hogy nem azt mondom, hogy Tétum lefelé kilóg, csak azt mondom, hogy furcsa, hogy itt egyik oldalon ezt a dolgot alkalmazzuk, másik oldalon azt a dolgot alkalmazzuk. Ez meglehetősen inkonzisztens. Meg hát ugye majd a Bostonról beszélünk, már nagyon sokan kértétek, következő overreactionben mondjuk kedden, most így hasonlítottam, de nagyjából akkor jöhet ki, kedden benne lesz a Boston, beszélünk róla, Jason Tatum ...nak például az ISO számairól is érdemes beszélni, amiben a magas ISO usage-ú, megpróbálom magyarul, szóval azok közül a játékosok közül, akik rendkívül sokat izolációs játékot játszanak, azok közül az egyik leggyengébb. És ez évek óta így van egyébként. Mégis ugye a Bostonnál nem jár a labda, és például ebből a nem túl hatékony játékból is elég sokat látunk, ami nem is biztos, hogy Tatum hibája. Szóval lehetne azért egy-két érvet felhozni. Minden esetre például ez az egyik oka annak, hogy gyenge a Celtics támadásban, és ebben meg benne van Tatumnak egy olyan képessége, amit inkább rosszul használnak, mint sem az ő hibája lenne. De beszéljünk akkor most már elsődleges másodéveseinkről, ha már Zion-t amúgy is szóba hoztuk. És hát itt igazából a másodévesek közül én rögtön kiemelnék pár olyan játékost a legszívesebben, aki tényleg ugrásszerűen fejlődött, de szerintem kezdjük most akkor Zionnal, ha már ő itt másodévesen All-Star tudott lenni. Neked mi a benyomásod erről a tényleg egy kicsit lesankított, fizikailag sokkal jobban kinéző Williamsonról? És kifejezetten potenciálra kérdezem. Tavaly azért már kezdtünk egy kicsit ilyen borulátóak lenni, hogy hát egyáltalán ezzel a testtel tök mindegy, milyen potenciál van benne. Láttuk a védekezését, hogy mennyire rossz volt. Láttuk azt, hogy fejben mennyire nincs meg neki ez a kosárlabda nevű játék, és bizony szerintem jogosan aggódtunk. Mennyire tudta visszatéríteni a hitedet mondjuk idénre?
Ugye Zion minden idők egyik legdurvábban hype-olt középiskolai játékosa volt. Ha nem is érte el LeBron szintjét, mert ugye az egy teljesen külön cirkusz volt, oda ugye NBA játékosok jártak LeBron meccseire, Zion meccsén is voltak egyébként NBA játékosok, de nem, azért az a hype nem érte el a LeBron szintjét. Ehhez képest nyilván az újonc éve, amikor ugye összesen játszott 24 meccsen, az egy pici csalódás volt, de azt már akkor megmutatta, hogy nagyon-nagyon domináns tud lenni bent. Kicsit akkor egyébként az alatt a 24 meccs alatt ezt szerintem túltolta, sok labdaeladás jött ebből, és nem nagyon tudta megmutatni úgymond a játékának a többi részét, ami értető is volt valahol, hiszen mondom, 200 mérkőzésről beszélünk, ami azért ehhez nem elég, én azt gondolom. Fejlődött, mindenképpen én ezt látom, körülbelül 5-8 mérkőzését láttam ugye teljes egészében a Pelicansnek, plusz nagyon sok Zion összefoglalót, a meccsének szerintem 80%-át láttam ugye összefoglalón keresztül, és az egyértelmű, hogy picit gyorsabb lett, ruganyosabb lett, még ruganyosabb ugye az elveszített kilók miatt, leadott kilók miatt inkább aztán jobb, nem elveszett az, nem hiányzik neki. A triplája nyilván egy work in progress, nagyon fiatal még, tehát ez a 30% feletti, ez még nem is annyira rossz talán, és szerintem nagyobb reményei vannak, mint mondjuk egy Jannisnak. Tehát jelen pillanatban Jannist abszolút leíratjuk, mint tripladobó, én azt gondolom, nem fog ő már nagyon fejlődni. Zion-t nem feltétlenül kell még. Ő belőle lehet egy ilyen 35-36%-os 3-4 kísérletes triplázó, szerintem ez lehet a plafon nála. És ha ezt oda tudja rakni, akkor egy mostaninál jóval sokoldalúbb, még veszélyesebb játékos láthatunk majd, és ez kicsit kinyithatna neki a playmakinget is. Ugye azt is tudjuk már, hogy ő nem lesz ilyen ösztönös, szenzációs scorer, playmaker, passzjátékos, mint mondjuk egy LeBron James, de benne lehet ilyen 4-5 szezon. Tehát ez a tanult playmaker, mint mondjuk egy Kawhi, az szerintem benne van, mint potenciál, és nyilván a védekezése, mint gyakorlatilag egy alulméretezett erőcsatár, akinek nincs is extra wingspanje, az soha nem lesz jó. Tehát ebből a szempontból is kicsit úgymond le kell írnunk előre Zion-t, mert egyszerűen ezzel a, testalkatta nem lehet jó védő, és ugyanez volt igaz Charles Barkley-ra is.
Annyira jó, hogy behoztad Charles Barkley-t, mert azon gondolkoztam már egy ideje Zion-nal kapcsolatban, hogy a Charles Barkley hasonmássága, tehát az egyre inkább jó hasonlat, inkább így mondom.
Abszolút. Nyilván Barkley sokkal-sokkal jobb lepattanozó volt, és a Zion játékában van csalódás, mert szerintem a triplázás és a védekezés nem akkora csalódás, hiszen nem feltétlenül vártuk tőle, hogy az CSM-i transzlálódni fog. Viszont a lepattanózást én abszolút vártam, és azt vártam, hogy olyan 11-12, de akár 13 pattanókat is le fog majd szedni. És ehhez képest az egy picit csalódás eddig az NBA-be. Mondjuk per 36-ra egyébként nem annyira rossz. Most megnézem gyorsan per 36 számét. Lehet, hogy úgy egyébként megvan a 11 környéke.
Na, azt teljesen kizárt szerintem, de mindjárt nézem.
Hát tavaly sem volt jó.
Tavaly 8,1.
Van 8,1 idén 7,1. Tehát ebből a szempontból csalódás Zion. Tehát én abszolút azt vártam, hogy ő borzasztó könnyedséggel fog 10 plusz lepattanókat letépni meccsenként.
Képzavar. Bocsánat, már olyan régen szóltam. A borzasztó könnyedség. És tudom, hogy ráadásul nem is értesz egyet. Ja Morantról beszéljünk még egy picit, bár Zionról még egyetlen egy szó, hogy szerintem Zionnak, hogy is mondjam csak, a mentalitása az kezd alakulni, és megkapta a kezébe a labdát most már többször, és ez mindenképpen biztató, és ez is egy kicsit Charles Barkley-ssel teszi. Barkley is mindig megverte, hogyha egy magas vagy viszonylag magasabb, kevésbé mozgékony védő van vele szemben, tényleg le tudta ütni a labdát, tehát hogy egyre inkább megy ez a hasonlás, de azért azt hozzátenném, hogy nagyon érdekes az, hogy Zion mennyire tudja kihasználni ugye a fizikai adottságait, és hogy hol. Mert Zion Williamson, hogyha neki tud futni, vagy hogyha tényleg kettőt tud lépni, és abból kell ugrania, akkor itt tök jól ki tudja használni azt, hogy nagy darab, és mégis nagyot ugrik, és zsákol, meg zicser dob, meg falttal együtt, tök jó. De amikor mondjuk ő védekezésben egyenesen fel kéne ugrani a álló helyzetből, akkor az lassú. Az lassú az az ugrás, még összeszedi magát, mert átdobták felette, hogyha csak arra van ideje, hogy feltegye a kezét, hogy Zoli is utalt rá, ugye nem extra hosszúságú az a kéz, szintén átdobják felette. Úgyhogy ez nagyon érdekes és izgalmas, hogy például ezzel, mert van egy ilyen, hogy kézilabdában mondjuk kiküldöd a szélre a kettesedet, hogyha mondjuk egy kicsit alacsonyabb és a nagy lövők ellen nem tud mit csinálni védekezésben, és akkor a szélső jön le, és egy falember megy be, és akkor így cseréltek hát hátrafelé. Hát kosárlabdában ilyen lehetőségek nincsenek, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes lesz, hogy Zion-t hogyan és hol tudod majd használni igazán védekezésbe, úgyhogy ne fájjon az neked. És akkor ezzel is akarom átvezetni Ja Morantra a történetet, mert hogy...
Most egy kérdés, szerinted feldobna az NBA-t, ha kézilabdaszerű cserék lennének? Szerintem borzasztóan érdekessé tenni, és szerintem a színvonalat is emelni. Ha mondjuk egy játékos gyorsan, tehát ugye Pacsival ugyanúgy az oldalvonalnál cserélhetni a támadásnál, a védekezésnél, nem feltétlenül kettőbbet, de mondjuk egyet.
Szerintem azért nem, mert az NBA egyszerűen annyival gyorsabb, mint ami a kézilabda pályán történik, pedig ott is ugye sprintelnek egy transitionnél, de szerintem a kosárlabda gyorsabb, és ez a csere, ez folyamatosan arra,
szerintem
hogy is mondjam
azért
csak...
nem gyorsabb, igen? Mert ugye egyből fellövik a labdát középkezdéshez, tehát például gól után, tehát az kizárt dolog, hogy például egy gól utáni fast break, ami ugye kézilabdában is van, tehát hogy gól után egyből megindultok, és visszamentek fast breakre, az biztos, hogy gyorsabb kell, hogy legyen, mint kosárlabdában, mert gyakorlatilag fellövöd egyből.
Igen, csak a kosárlabdában sokkal több a kihagyott helyzet is, mint a kézilabdában.
Ez így van, persze.
Sokkal több egy hosszú lepattanó után megindulsz, ez teljesen más, mint amikor a kapus kiszedi a állóból. Ja, nyilván nem egyértelműen mindig, de én szerintem arra sarkalná csapatokat, hogy még jobban rohanjanak, és ezt én már nem nagyon gondolom jónak. De nagyon érdekes az ötlet amúgy, tehát kétségtelenül. Igazából nem tartom megvalósíthatatlannak sem, az a vicces, mert ugyanúgy, ahogy a kézilabdában akkor sorba ülnek, ugye ezt nyilván meg tudnak csinálni a kosarasok is. Szóval Ja Morant és a védekezés, itt akartam átvezetni, hogy nagyon megdicsérném most én Ja Morantot szinte minden tekintet, csak az a gond, hogy a tavalyi két gondja az idén, minthogyha még jobban látszódna, kettő problémája volt a védekezése. Nem olyan fontos ez egyébként nyilván az ő posztján, az irányító poszton, és csak az kell, hogy ne ölje meg teljesen a csapatát, mint mondjuk, ahogy Trae Young tette tavaly, tehát ezt azért nagyjából hozza, de sajnos gyenge védő, és a triplázása a másik, ugye tavaly is éreztük, hogy az egy kicsit ilyen fluk, meg nagyon kevés kísérlet, most emelte a kísérletei számát 2,7-ről 3,5-re, és 36%-ról 22-re esett vissza. Azt gondolom, hogy nála még meg kell jegyeznünk, hogy ez kis minta, csak 21 meccsen játszott a sérülése miatt, de maradjunk annyiban, hogy a két nagy gyengeségéből egyik Ben sem tudott javítani, és ezek után szeretném hozzátenni, hogy minden másba javított kivétel nélkül. Mind statisztikailag, mind szemre, mind hozzáállásra, tehát minden másban viszont egyértelműen tetten érhetően javult.
Mi ez a minden más? Soroljuk már fel, mert itt, hogyha megnézem például a splitjeit, akkor nagyon sok fejlődést nem látok például a gyűrű közeli befejezésükben sem. Ugye mondhatja, hogy a védekezés még mindig probléma, a triplája az, nem mondom, hogy fejlődött, hanem talán vissza is fejlődött, illetve lehet, hogy azt se fel mondani, hogy visszafejlődött, mert ugye kicsi a minta még, de legalábbis nem fejlődött semmit. Én, nekem pont ez a problémám John Morant-tal, de hozzáteszem, nem láttam nyilván annyi Grizzlies meccset, mint te, hogy szemre nekem nem úgy tűnik, hogy ő hatalmasat ugrott volna egyik szezonról másikra, ami egyébként teljesen értető lenne, hiszen nagyon őrült Covid szezonról beszélünk, ami nyilván keresztül húzta nagyon sok játékosnak a számításait, de nem, egyszerűen én nem látom, hogy ő jobb játékos lenne idén, mint tavaly volt.
Fél perccel kevesebbet átlagolt, nagyjából ugyanannyi idő alatt több pontot dob, kevesebb turnoverrel több asszisztot oszt ki, akkor megyek tovább, jobb lett egy picivel, de egy picivel jobb lett a büntetődobása, egy picivel jobban dobja összességében a ketteseket, és említettem a hármast, azt nem fogom ide most felsorolni, és itt persze mondhatnám, hogy lepattanóban egy nagyon picit visszaesett, de az sokkal inkább séma kérdése, mert a Grizzlies most rendszeresen két magassal játszik, úgyhogy ott kevesebb lepattanó van. Szóval, hogy gyakorlatilag a usage százaléka megnövekedett, mindjárt mondom, a usage és az assist százaléka egyszerre növekedett meg, ez pedig azt jelenti, hogy most sokkal többet van nála a labda, amikor pályán van, sokkal többször ő hozza meg a döntést, egyre inkább naprendszer csapat felé megy a Grizzlies, nyilván ez Jaren Jackson Jr. hiányának is köszönhető egyébként, és ebben a feladatkörben Ja Morant nem, hogy mondjuk több labdát adna el, vagy rosszabb lenne a kettes hatékonysága, egyik sem történik meg fordítva, tehát mindenben egy aprót-aprót előrelépett. És én szerintem ezt érdemes nem figyelmen kívül hagyni.
Ahogy mondtam, te többet láttad, úgyhogy el fogom hinni neked, hogy te úgy látod, hogy fejlődött. Akkor maradjunk annyiban, hogy annak a szemnek, amelyik nem látja őt minden meccsen, ez nem ennyire egyértelmű.
Hát azért szerintem itt, hogy végigsoroltam a statisztikákat, azok is magukért beszélnek, még azt nem is mondtam, hogy többször ér oda a majdnem egy egésszel a vonalra, mint tavaly. Ez is szerintem egy ide kívánkozó dolog.
Mondjuk azt nem mondtad, hogy mennyit, mert azért nem mindegy, hogy mondjuk, mint ahogy a büntetője is, tehát nem egész 1%, tehát 0,8, én ezt leírnám gyakorlatilag, tehát nem elhanyagolható. Tehát azt annyira nem értem, hogy miért mondtad, hogy ugye jobban dobja a ketteseket, mert én ott nagyjából, hát azt láttam ugye, hogy picit, ahogy mondjuk azt mondtam, hogy nem feltétlenül fejlődött gyűrű közeli befejezésében, az nem feltétlenül igaz, mert ott azért jobb. Viszont ugye midrange-ből és a hosszú midrange-ből, ugye a rövid midrange és hosszú midrange-ből mind a kettőben egyértelműen rosszabb, mint tavaly volt.
Tehát igen, hát itt egyszerűen figyelmet. Nagyon pici lépés volt 51%-ról 52-re. De ezek mind ilyen pici fejlődések, de szerintem...
Én lehet, hogy megvennem a harmadik évét ezekkel, hogy egyértelműen azt mondjuk, de...
De figyelj, a usage százaléka felment. Tehát ez fontos, hogy nagyobb usage mellett csinálja ezt, és nagyobb assist százalék mellett. Tehát naprendszeresedik a Grizzlies, és ha csak ugyanazt tudná hozni, az is fejlődés lenne ezek mellett. Ebbe gondolj bele.
Lehet, de azért nem értek egyet veled, mert nagyon sokat szoktak fejlődni a játékosok a rookie és a sophomore évük között. Tehát aki általában szupersztár, és én ez a problémám nekem Morant-tal, hogy ha megnézed KD újon CV-t, ha megnézed LeBron újon CV-t és hozzárakod a sophomore-hoz, ha megnézed Harden első és második évét, mondjuk ő rossz példa, mert ő ugye még akkor kisebb szerepben volt. Nagyon sok, ha megnézed Dirk újonc és második évét, ha megnézed Luka újonc és második évét, tehát hatalmasokat szoktak ugrani, általában azok a játékosok, akikben úgymond benne van a szupersztár, és ez aggasztó számomra, még ha el is fogadjuk ugye azt, hogy amit el lehet fogadni, hogy fejlődött szerinted, abban gondolom neked is egyet kell értened, hogy hatalmas fejlődés nem látunk, tehát nem látjuk azt az ugrást, amit vártunk, vagy reméltünk volna tőle.
Igen, ebben egyet kell, hogy értsek, ugyanakkor nem vagyok benne teljesen biztos, hogy az ilyen kicsit ilyen Derrick Rose típusú játékosok ma szupersztárok tudnak még egyszer lenni. Szóval persze én is nagyon reménykedek benne, mert a szívem csücske a Grizzlies, de ettől függetlenül nem vagyok benne biztos, hogy Ja Morantnak az a reális elvárás, hogy ő szupersztár legyen. Ahogy egyébként, ha már itt tartunk, Zionnak sem, gondolom. Szerintem mind a ketten lesznek egy jó sokszoros all-sztárok, tehát Zion legalább 8-szoros, Morant legalább 5-6-szoros, ebbe biztos vagyok, hogyha nem akasztja meg valami sérülés, vagy ilyesmi nagyon a fejlődésüket, de hogy szupersztár lesz-e bármelyikből, abba nagyon nem vagyok, nem bízok benne, maradjunk ennyiben.
Igen, egyet kell, hogy értsek. Morantnál azért nem lehet levenni ezt a plafont, és szerintem Zionnál sem, tehát mind a kettőben benne van a szupersztár potenciál. Vannak viszont olyan aggasztóbb játékelemek náluk, amik azért megakadályozhatják ezt viszonylag könnyen. Nyilván türelmesnek kell lennünk mind a kettőben, tehát gyakorlatilag egy 21 éve, mind a kettő, azt hiszem 21 évesek, két 21 éves srácról beszélünk, úgyhogy
türelmesnek. Talán Zion még fiatalabb is, de igen. Na, figyelj, beszéljünk, akkor most már nem kell sorrendbe mennünk, úgyhogy én gyorsan rátérnék DeAndre Hunterre, aki mindösszesen 18 mérkőzést játszott le idén, de az alatt a 18 mérkőzés alatt nagyon is megváltotta a világot. Konkrétan most nemrég volt Nate Duncanéknek a top 10 23 év alatti prospekt adásuk, ahol persze legalább vagy 20-ig elmennek, úgyis, mint ahogy mi is szoktuk az ilyen listákkal csinálni, és hát DeAndre Hunter már felkerült erre az idei játéka alapján, Prospect to Watch, tehát, hogy akire érdemes figyelni, akit érdemes lesz szemmel követni a következőkben, és szerintem érdemes elmondanunk azért, hogy miért és hogy mi történt. A 18 meccs nyilvánvalóan kis minta, de aki látta őt játszani, az biztos vagyok benne, hogy nem fogja azt mondani, hogy hát ez csak valami fluk, mert teljesen égés föld volt. Lelassult számára a játék, ahogy te ezt mindig mondod, Zoli. Biztos vagyok benne, hogy mind védekezésben, mind támadásban sokkal jobban érti, hogy mi a szerepe, hogy hol kell lennie, hogy mi a következő momentum, ugyanannyi perc alatt, mint tavaly, tehát tényleg szinte percre. 12-ről 17-re növelte a pontjainak a számát, tette ezt úgy, hogy ugyanúgy, tehát kb. Ugyanannyi triplát vállal, az nem változott, viszont sokkal jobb jobb százalékkal, viszont a kettesei éges föld lettek, tehát hogy akár gyűrű közeli befejezés, akár középtávoli, akár floater, hihetetlen sokat és nagyot fejlődött. A védekezése tavaly azért összességében mínuszos volt, idén egy jó védőnek tűnik. Pont az, amit ő tőle vártunk is, tehát hogyha valamit, akkor azt vártuk tőle, hogy ő majd azért jó védő lesz. Nem így indult a karrierje, ez alatt a 18 meccs alatt úgy tűnt, hogy egy jó védő, és nagyjából ezek azok, amikben úgy igazán fejlődni tudott, tehát nincs ilyen ugrásszerű, nem tudom, növekedés asszisztban vagy hasonlók, de az még nem is kell, egyelőre sokkal hatékonyabb scorernek néz ki, aki most már védekezni is megtanult, és érti a játékot, és szerintem ez bőven elég is tőle.
Abszolút. Hunter brutálisan jó januárt ment. Itt már olyan teljesítményeket is előhúzott a kalapból, amikre tavaly esélye nem lett volna. Tehát az, hogy ha valaki azt mondta volna nekem, hogy lehoz egy 30 pluszos meccset úgy, hogy közben 5 lepattanó vagy 5 assziszt közelébe van, kirögtem volna ugye az újonc szezonja alapján. Akkor is voltak felvillanásai, de nagyon-nagyon inkonzisztens volt, és ugye viszonylag öreg rookie-ként nem tűnt annyira bizakodónak a dolog. Na ehhez képest ez a január, amit letolt, az brutális volt, és ez is nagyon sajnáltam a sérülését, bár szerencsére nem annyira súlyos, nem néz ki súlyosnak, ugye hamarosan újra kiértékelik, és akár vissza is térhet majd márciusban. Szóval nagyon sajnáltam, mert tényleg kezdett domináns lenni helyenként. Tehát volt a 30 pluszos meccse mellett, volt jó pár 20 pluszos meccse, amik szintén ugye tavaly hiányoztak, és egyértelműen úgy nézett ki, mint valaki, aki akár a Hawks második legjobb játékosa címre is pályázhat majd a szezon második felére. Mit nem adnék azért, hogyha Mavericksnek lenne egy ilyen prospektje a free and D pozícióban? Mert ugye ő nem annyira free, nem is annyira D jelenleg. Ez az érdekes, hogy még egyikbe sem maxolta ki magát, csak ugye mutogatja a potenciáját, de nagyon-nagyon jó scorerré kezd válni. Nyilván kicsi minta, de ezt láttuk januárban.
És én azt gondolom, hogy ő egyáltalán nem lenne rossz négyes poszton, ez csak azért, mert hogy ha most így Capellával nagyon jól el van az Atlanta, és Collins-t esetleg tényleg árulja, mert ugye ez felmerült, hogy nem biztos, hogy meg akarják fizetni jövőre, akkor szerintem DeAndre Hunter lesz a kezdő négyes. Ő neki megvan ehhez a testi adottsága. Nem igazán jó pattanózó, ezt hozzáteszem, de Capella mellé szinte nem is kell igazán jó pattanózó. Azért nem is rossz, tehát hogy nem akarom őt lehúzni ilyen szempontból. Egy adat, ami alátámasztja, hogy mi történt DeAndre Hunterrel támadásban. 52%-ról 64%-ra ugrott a TS-e a tavalyi szezon óta, ami ez igazi növekedés, ez valódi növekedés. Van-e még olyan játékos szerinted, Zoli, aki jelentőset lépett előre, és ilyen szempontból kell róla beszélnünk?
Nem lépett jelentősen előre, de beszélnünk kell róla szerintem. Michael Porter Jr., mert hát nagyon sokan beszélnek róla, és nála tényleg azt kell, arra kell rájönnünk, hogy van fejlődés, de ugye sokkal többet játszik. Mekkora a fejlődés ténylegesen, illetve azok a dolgok, amik kijönnek, azok a negatív dolgok, amikről most fogunk beszélni, és biztos vagyok benne, hogy egyet fogsz érteni, Gábor, a legnagyobb probléma a kosári IQ vélt hiánya, ami szerintem a védekezésére is hatással van, mert én ezt nem látom nála, amiről beszélnek sokan, hogy ne tenni bele az effortot, hogy ne futna, ne hajtana. Én MPG-n azt láttam, hogy hajt és fut, csak rosszul osztja be az energiáját a kosárikú miatt. És persze, nagyon fiatal játékosként az nem olyan meglepő, hogy a számai pontjai mögött nincs általában akkora impact, még akkor sem, amikor egy 20-10-es meccset lehoz, de vannak azért nála aggasztó jelek. És soha nem tudtam ezzel kapcsolatban dűlőre jutni magammal, hogy most elcserélném-e, és ugye maxoljuk ki Jokic legjobb éveit, amik következnek majd most, ugye most töltötte be a 26-ot, következő 4-5 évben kellene igazából valamit csinálni. Szóval cseréljük el MPG-t, és akkor all-in, vagy mivel hogy talent terén annyira szerintem nem áll jól egyébként a Nuggets összességében, nézzük meg, hogy milyen játékosra tud válni a következő 1-2 évbe, mert ugye pontosan a sérülései miatt, és ugye ez a kérdőjel, ami ott lebeg Damoklesz kardjaként a feje felett állandó, hogy mikor sérül meg komolyan, lehet, hogy a cserérték amúgy sincs olyan magasan, mint az a potenciál, amit esetleg ki lehetne belőle hozni, hogyha egészséges marad.
Igen, viszont azért ez napról napra jobb. Tehát ugye, amióta megvolt végre az a műtétje, és tényleg le is közölte, hogy na most már egyáltalán nem fáj a hátam, és tényleg ez kellett, azóta konkrétan nem nagyon volt sérült. És ez fontos. Igen. Tehát ez fontos egyrészt, másrészt, ha már választani kell, akkor én egyértelműen bedobnám őt egy csomagba, és szerintem a Denvernél a legfőbb probléma az, hogy Jokic meg Murray mellé nem ő kell, aki még tud támadásba segíteni, mert ez nélküle is tökéletesen el lesz ez a csapat támadásba, ha csak nem tényleg három G-ligás szintű játékossal veszed őket körbe. Tehát egyszerűen nem az ő segítsége kell a Denvernek, nem az kell, hogy még Michael Porter Jr. itt All-Star-ra virágozzon, hanem az kell, hogy egy teljesen másik típusú játékos legyen az a harmadik sztár, vagy legalábbis harmadik jó játékos, aki vezetheti. Mondjuk, hogyha Millsapet vissza tudnád hozni a 28 éves verziót, akkor rögtön teljesen más lenne a helyzet, és azért odaadnám Michael Portert. Na de Porternél egyébként is szerintem feltűnő az, hogy talán kicsiket előrelépett védekezésben, de én nem érzem például nála azt, hogy ő támadásban mondjuk a Bubble Porternél olyan jelentősen jobb lenne. Mit gondolsz erről?
Egyetértek, tehát növekedett a usage rate, több dobást adnak neki oda, de nem látom én se azt a játékost, aki nagyon sokat fejlődött volna. Ugye a legnagyobb hiányosság nála is mindig Andre Aytonnál, hogy nem tud egyszerűen odaférni ugye a büntetővonalra. Egyébként egy nagyon jó floor spacer, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag elit triplázó, aki 7-8 kísérlet mellett is meg tudná tartani ezt a 38-39%-ot. Uh-huh. Ugye tavaly ugye 42%-kal dobott, tehát nyilván arról tudtuk, hogy azért az erős, mert az a dobó mozdulat, ami egyébként nem is a legtetején, hanem picit már visszaesés közben engedi el, abban azért nincs benne 43-44%, mint egy Steph Curry-nél, vagy akár egy Seth Curry-nél, vagy egy Kyle Korver-nél, és még folytathatnám. De jó triplázó. Tehát hülyén néz ki a dobása, de szép íves maga, amikor már elhagyja a kezét a labda, és hát hatékony. Jó büntetőző is egyébként, csak nem tud ugye odaférni a vonalra. Nagyon jó lepattanozó, az is szuper, és ezzel gyakorlatilag fel is soroltuk, hogy ő mit csinál. Tehát floor spacer, lepattanozó, jó scorer, és egyelőre ő ennyi. Nem egy igazán sokoldalú játékos.
Igen, Tobias Harris jut róla eszembe, de Harris azért ennél jobb védő volt. Jó,
Jó példa egyébként Tobias Harris, bár szerintem nem volt Tobias Harris jobb védő ennél 21-22 éves korában, de egyébként egyetértek.
Jó, egyébként ezt tényleg tegyük hozzá, hogy a besegítő védekezése azért Porternek egyértelműen feljavult, és most nagyon ritkán hivatkozok védekezésbe ilyenekre, de most kivételesen érdemes megnézni azt, hogy megduplázódott a labdalopás és a blokk átlaga is tavalyhoz képest. Nem kell ebből túl nagy következtetést levonni, de azért ez magától véletlenül nem duplázódik meg. Mindezt azért tegyük hozzá, hogy úgy, hogy viszont majd megduplázódott a perc is, amit a pályán tölt, úgyhogy már csak ezért sem vonnék le belőle túl nagy következtetést. Gyorsan meg is nézem inkább per 36-ra, csak a blokk átlaga növekedett gyakorlatilag per 36-ra. Jó, én viszont azt gondolom, hogy van egy olyan játékos, akire igaz az, hogy nagyot fejlődött, és ezért kell róla beszélnünk. Igaz, hogy őt kicsit eltemették tavaly a padon, tehát innen már biztos ti is tudjátok, kedves hallgatók, te is, hogy Keldon Johnsonról beszélünk. Keldon Johnson a szokásos Spurs iskolát járja végig, ahol első kör végi vagy közepi pikként általában nem nagyon jut szóhoz az első évedben, de a második évedben meg rácsodálkozik a liga, hogy ez egy játékos. És igazából ez van Keldon Johnsonnal is, szóval mondjuk nála nehéz igazán fejlődésről beszélni, és inkább onnan közelíteném meg. Azért tavaly is már 17,7 percet játszott, úgyhogy azért ez nem olyan kevés. De főleg onnan közelíteném meg, hogy ami nagyon biztató vele kapcsolatban, hogy mind védekezésben van esze szerintem a játékhoz, nem mindig van tökéletes helyen, de sokkal jobb alapokról indul, mint az előbb említett Michael Porter Jr. Támadásban pedig, hát ő sosem lesz annyira jó triplázó, most 33% 3 kísérletből, viszont minden másban, támadásban nagyon durván hozzá tud tenni a Spurs játékához. Nekik lehet, hogy pont a floor spacing most izgalmasabb lenne, de Keldon Johnsonnak szerintem nagyon komoly betörése van, nagyon komoly palánk közeli játéka, és ezt úgy is értsétek, hogy például támadó pattanózás olyanokat tesz vissza nála magasabbakkal szemben, elképesztően harcias, hihetetlen motorja van, nem is tudom hirtelen, hogy kihez hasonlít, ha hasonlítsam, olyan, mint a Zion, vagy éppen Charles Barkley, nem lenne akkora izomcsomó. Na, kicsit hasonló érzésem van Keldonnal kapcsolatban, és szerintem jobb védő, mint Zion.
Ami Johnsonnál feltűnik egyértelműen, hogy nem törekszik arra, és ebből a szempontból tipikus Spurs prospect, hogy nem flick-flakkozza, nem látsz nála olyan labdakezelést, amiről tudod, hogy esetleg pop nem nézni jó szemmel, és ennek ellenére látod benne a potenciált is, és nem csak az olyan meccseken, amikor ugye career high dob éppen, és ugye majdnem 30 pontot elért a Rockets ellen, hanem gyakorlatilag minden mérkőzésen. Tehát van egy nagyon jó alap, amit tőle megkapsz, és erről egyébként ugye a Spurs edzők is egyetértenek ezzel kapcsolatban, az ő motorját dicsérik. Ugye van ez a kifejezés rá, hogy mennyire aktív, és mennyire tudsz aktív lenni folyamatosan. Tehát a pályán töltött percekben nem fáradsz el hamar, hanem nagyon jó a kondit, de nem csak kondíció ez igazából, hanem a kondíciónak és a mentális erőnek egy kombinációja, hogy mennyire akarsz úgymond tényleg menni a pályán, és motiváltan csinálni a dolgodat, na ebben ő nagyon jó. És amikor egy olyan szakértőről, szakemberről beszélünk, mint ugye Chip Engelen, aki hát híres arról, hogy szinte mindenkinek úgymond rendbe tudja tenni a dobását, és arról is híres egyébként, hogyha úgy érzi, hogy nem szabad megreformálni valakinek a dobását, nem szabad megpróbálni, mert valószínűleg kontraproduktív lesz, most Jannisra nézek konkrétan, és a Bucks stábjára, akkor inkább békén hagyja, és abból próbálja kihozni a maximumot. És gyakorlatilag ezt látom én is egyébként a Spurs fiataloknál, akiket hagynak dolgozni, és tényleg ebben a szempontból nagyon jó a Spurs, hogy kihoz egy bizonyos szintet. Nyilván soha büdös életben nem fognak bajnoki címet nyerni a következő Tim Duncan nélkül, a következő Manu Ginobili nélkül. Ebben a ligában ez nem fog összejönni. De addig is olyan fiatalokat tudnak kinevelni, akik esetleg csapattársai lehetnek majd ennek a bizonyos játékosnak, ha valahonnan be tudják mákolni, le tudják draftolni, vagy legalábbis pikkekre lehet majd őket beváltani, ha egyszer úgy döntenek, hogy újra épülnek, és akkor ledraftolhatják ezt a bizonyos játékost, akinek mondom esélytelen ugye az NBA-be, ezt tudjuk. És egyébként összességében itt itt kiemelném nyilván Pördölt is, aki nagyon fontos, hogy ott van mögöttük, Johnsonnak is stabilitást ad, Wesselnek is stabilitást ad, és nagyon-nagyon fontos az, hogy egy olyan rendszer talált most a Spurs, amiben jól tudnak teljesíteni a játékosok, és szerintem abszolút kimaxolják ezt a jelenlegi rendszert.
Én még azt kiemelném Keldon Johnsonnak kapcsolatban egyébként, hogy ez a gyűrű közeli befejezés, ez neki már tavaly is megvolt. Én szerintem ez gyakorlatilag most aláírhatjuk, hogy meg lesz neki egész karrierje során. Van egy-két ilyen dolog, amire érdemes felfigyelni egy játékos karrierjének az elején, mert hogyha abban kiemelkedő, akkor általában ezt végig tudja vinni, ez mindenképpen az erőssége lehet végig. És szerintem ez tök jó, egyetértek abban, amit mondtál, hogy a Spurs végül is megadja a lehetőséget, és türelmes velük, tehát Keldon Johnson is ugyanígy megy, és végül is Lonnie Walker is egy ilyen példa valahol, csak neki még több idő kellett. Kíváncsi vagyok, hogy amikor ezeket...
is voltak, igen, mert produktív meccsei.
Igen, meg majd amikor ezeket a játékosokat meg kell hosszabbítani, na az lesz az érdekes, mert a Spurs néha azt mondja egy idő után, hogy oké, rendben van, egy kicsit így felvilágoztattunk, most mehetsz. Tehát van erre példa szerintem, és nem is lepődnék meg. Na, viszont azt hiszem, hogy egyetlen egy olyan játékos van még, aki valamennyire fejlődés közeli állapotban van, de hát, hogyha per 36-ra néznénk, akkor ott sem lenne olyan ugrásszerű a dolog, de Darius Bazley-vel szeretném folytatni.
Van még egy játékos, akiről beszélni kell, különben kapunk majd a fejünkre, úgyhogy de kíváncsi, hogy kitalál, de ki jön, valószínűleg ki fogod találni.
Hát egyelőre fogalmam sincs, de...
Elég nagy név, tehát róla azért kéne...
Jó, hát beszélhetünk még akár az idén visszaeső híróról is például, tehát hogy...
Beszéljünk róla, így van, kitaláltad, úgyhogy...
Jó, hát beszélhetünk...
Kezdjük Bazley-vel.
Kezdjük mindenképpen Bazley-vel, mert most szeretnék olyan játékosokról beszélni, akik másodévükre valamelyest tudtak fejlődni, és Bazley azért ilyen. Nyilván, tehát most mondom a per 36 dolgokat, mert nála érdekes is, egyértelmű volt, hogy idén nagyobb szerepet kap, az Oklahoma City gyakorlatilag szétcserélte a keretét, és Bazley a kezdő erőcsatár lett. Ez per 36-nál úgy néz ki, hogy mintegy 3 ponttal többet tud most szerezni. Érdekes, hogy a blokk átlaga az egy kicsit lejjebb ment, de végül is lehetséges az, hogy az is számít ilyenkor, hogy milyen csapattársak vannak melletted. Feljebb ment a lepattanó átlaga, feljebb ment egy picivel az assziszt átlaga, jobban dobja a büntetőt, jobban dobja a 2 pontost így összességében, és rosszabbul dobja a triplát, és ez az egyetlen, ami zavarró egy picit nála, mert az azért látszik, hogy ő ilyen Keldon Johnson szinten sem lesz labdakezelő. Keldon Johnsonnak meg van engedve, hogy betörjön. Bazleynek szerintem az van, és az lesz megengedve, hogy a close-outokat megverje, hogyha kijönnek rá, akkor elindulhat befelé, de azért ő nem hiszem, hogy valaha kap arra engedélyt, hogy ő majd itt a labdával alkosson, és ha pedig nem vagy ilyen játékos, akkor off-the-ball játékos vagy, és ha off-the-ball játékos vagy, akkor a triplát össze kell kapni. Tavaly, ezt ezért fontos hozzátenni, 35%-os tripladobó volt 4,5 kísérletből. Szerintem ezt újoncnál azt mondhatod, hogy nem rossz kezdés, meg ugye ő ilyen pseudo magas ember, tehát mondjuk, hogy 4-es. Tehát azt mondod, hogy ígéretes, hát most 6 kísérlet, tehát ez megemelkedett, és 30% alatt van. Ez az, ami nem túl biztató nála, viszont ahogy említettem, minden másba gyakorlatilag fejlődött.
5 kísérletet vállal meccseként, de lényegtelen, tehát borzasztó ez a 30% alatti. Viszont ha Bazleyről beszélünk, akkor a védekezésről kell beszélnünk, és az oka annak, hogy talán jelen pillanatban a legjobb védője ugye az OKC-nek, az többek között az, hogy nem Renault felmérte azt, hogy ő mennyire jó prospekt védekezésben. Ez a prototipikus wing magasság, ugye 6-8, mint LeBron, nagyon mozgékony, nyilván vagy 20 kilóval könnyebb nála, és hosszú kezei vannak, nagyon jó az ütemérzéke, és kimondta bizony már azt, nem Renault, hogy nem a szintén nagy találmány Lugens Dortot fogja rárakni, ugye az ellenfél legjobbjaira, hanem bizony Darius Bazleyt. És ez meg is hálálta, mert a csapatban neki a legjobb, a defensive winshares-e, és egyértelműen ő az, aki most fiatalkora ellenére rá van állítva ezekre a játékosokra. De ennek ellenére, igen, amit mondta, támadás magából az abszolút adja magát, hogyha ő több akar lenni, mint egy védekező specialista, akkor azért nagyon komoly fejlődésre lesz majd szükség. Szerintem egyébként nem lesz ez annyira reménytelen, mert tavaly azért sok mérkőzésen játszott, ugye 61 mérkőzésen lépett pályára a szezonban, gyakorlatilag szinte amikor lehetett, én azt gondolom játszott, de nem tudom most mennyi mérkőzés volt megtartva az alapszakaszban a 82-ből, de nem sokkal több, mint 61, nem?
Mármint tavaly?
Tavaly.
Hát a végén ugye 70, tudod, el kellett menni 70-ig.
70, igen, tehát akkor ugye, de a bubble-lel együtt, ugye?
Igen.
Igen, tehát majdnem az összes mérkőzésen pályára lépett akkor ugye ezzel a 61-el, és azért 35%-kal triplázott. Tehát 60 meccses minta, meccsenként több mint két kísérlete volt, szerintem nem olyan reménytelen ez. Nyilván idén eddig nem tudott úgy reagálni rá, ugye a masszív megnövekedéssel ugye a kísérletek számában hiszem, hogy 5 felett dob, azért 5 felett nem feltét. Ez egy picit sok szerintem. Nyilván üresen hagyják nagyon sokszor őt és Dortot is, és hát persze, hogy róluk fogsz beduplázni, hogyha te vagy az óvati ellenfele. És egyébként Dortot is a múltkor dicsértük, azért az ő dobása is kezd megint egy picit szétesni. Most ugye bedobta a game winner buzzer beater, de előtte lehozott, volt 1/10-es meccse is februárban, úgyhogy ugye az is egy érdekes dolog. Beasley egyébként nagyon jó védekező prospekt, az egyik legjobb szerintem az ő korcsoportjában jelenleg az NBA-ben, a 23 éven aluliaknál talán a legjobb periméter védő.
Hát szerintem mivel Mikal Bridges még nem múlt el 23 tudtommal, ezért ezt nem mondanám, de igen, az egyik legjobb. De most nem vagyok benne biztos, Mikal nem múlhatott még el, mert ő volt a fiatalabb, ugye? Miles volt az idősebb.
Valószínű 22, de mindjárt megnézem.
Ja.
De elmúlt. De elmúlt. Szépen,
bizony.
23 elmúlt.
Ja, az kemény. Jó. Hát akkor elképzelhető, hogy ebben igazad van. Maga Dort azért mindenképpen versenytárs ebben. Szeretnék felsorolni pár játékost, aki gyakorlatilag tök ugyanaz a játékos, mint tavaly volt. Nagyon pici változtatásokkal. Az egyik ilyen az RJ Barrett. Hogyha megnézitek per 36-ra számait, akkor gyakorlatilag mintha tükör lenne ott, és minthogyha letükrözte volna a tavalyi számait, semmiben nem fejlődött, kicsit jobban dobja a ketteseket. PJ Washington, ő nála azért már több fejlődésre utaló jelet lehet találni, és szerintem neki nagyon-nagyon jól fekszik most ez az, hogy nem csak kezdő négyes, hanem csere center is gyakran, és abban a small ball centerként ő nekem nagyon tetszik. De azért szintén, hogyha megnézzük mondjuk per 36-ra, akkor azt fogjuk találni, hogy majdnem tök ugyanaz. És a harmadik ilyen játékos, ez pedig Rui Hachimura, őnálatán a legdurvább ez a jelenség, azt hiszem, hogy a pontjai száma például tizedre azonos. Ez a három játékos tavaly is egy korrekt játékosnak tűnt, Berett nem, de Berett azért nem, mert ő neki nyilván nagyobb szerepet jósoltunk, illetve szánt is a New York, és többet volt a kezében a labda. Két magas ember olyan nem rosszul elkezdte a karrierjét, és kb. Ugyanúgy folytatta. Azért főleg én Washingtontól majd várok nagyobb szerepet is, és kicsit jobb, ha százalékokat nem ismer neki, azzal nincsen baja, de hogy a játék többi területén is hozzátegyen. Minden esetre PJ Washington azért jobb védő, jóval szerintem, mint Rui Hachimura, úgyhogy ebben azért mindenképpen előrébb jár. És hát Berett, ő tőle meg nem tudom, majd lehet, hogy a harmadik évében várjuk azt a bizonyos előrelépést, ami ebben a második évben most már elég egyértelműen látszik, hogy nem történt meg.
Februárt nagyon jól kezdte RJ, ott voltak szenzációs meccsei, volt egy 20-10-es meccse, mi is dicsértük ugye a podcastben. Most megint egyébként két gyengébb meccset zárt, tehát a február legvége nem jött neki össze. A ketteseket valamivel jobban dobja egyébként, mint tavaly. Minimális fejlődés talán ebből a szempontból van, de egyébként, ahogy mondtad, per 36-ra a számai szinte teljesen ugyanazok, mint az újoncében voltak. Ami nyilván nem ideális, hogyha hozzáveszik azt, hogy és itt most egyébként meg lehet fogni onnan is, ugye, hogy jött egy Randall, aki hát el is vesz tőle dobásokat, viszont megkönnyít is a dolgát egy ponton, mint playmaker. Még ha tudjuk is, hogy egyébként Randall lett gyakorlatilag a második számú playmaker idejére furcsa módon, vagy az is lehet, hogy 1/B ugye Elfrid mögött, és Berett egy picit azért hátrébb szorult ebből a szempontból.
Meg azért érted, szerintem a tavalyi Randall is azért vett el labdákat. Jó, nem volt ekkora usage-a, az igaz, de Randall tavaly is ott volt, az is vett.
Én azt mondom, hogy teljesen más játékos volt tavaly Randall, tehát azért is fogalmaztam így, hogy ez, tényleg nem ezt az All-Star verziót láttuk.
Hát ez egyértelműen
egy csalódás volt. Igen. Az is egyértelmű egyébként, hogy nem fejlődött túl sokat Berett. Ha valamit fejlődött, akkor az a kettesek. Gyűrű közeli befejezések talán, de most nem néztem meg külön statját, lehet, hogy egyébként nem is innen jön a ketteseknél a fejlődés, hanem lehet, hogy a midrange dobja jobban. Minden esetre nagy ugrás kell neki jövőre ahhoz, hogy egyáltalán megfontolja a Nix azt, hogy neki nagy pénzt fog majd adni. Mert jelen pillanatban nem úgy néz ki, hogy 20 millió feletti, vagy akár 20 millió közelében lévő összeget kell majd rákölteni.
Jó, hogy mondtad a gyűrű közeli befejezéseket, mert ebből eszembe jutott az, hogy kihagytuk Garlandot. Pedig ugye Garlandnak a legnagyobb fejlődése idénre a gyűrű közelében van, amit tavaly szinte esélytelen volt, hogy feltegyen onnan bármit. Idén feltud, és még mindig nem liga elit szinten, 55% 45-ről, valahogy így. Most fejben mondom, de adás előtt néztem. Viszont azért emellett egy picit, tehát ezzel nyilván jobban dobja a ketteseket összességében, emellett egy picit a tripláján is tudott emelni, és nem felejtsük el, hogy a playmakingje is jobban néz ki. Na most a védekezése az nagyon nem, az ugyanolyan tragikusan néz ki, mint tavaly, de ne akarjunk mindent egyszerre. Ő is azért még beírható oda, hogy némi fejlődést látunk nála. Noha egyébként ilyen nagyon durván kezdte ő is, meg Sexton is a szezont, és azért mind a ketten kissé megszelidültek, de főleg Garland.
Igen, és ugye nekem olyan nagy kedvencem, ott, hogyha nem is nagy kedvencem, legalábbis egy olyan játékos, akiben bíztam, és ez nem változott egyébként. Tehát, nyilván azt már ilyenkor a sophomore évben, ha nem látunk arra egyértelmű jeleket, azt lehet, hogy el kell engedni, hogy belőle többször is All-Star lesz, vagy legalábbis beszélünk róla, és megemlítjük, hogy jelen pillanatban nem úgy néz ki. Nyilván egy 21 éves srác, vagy 20 éves srác azért megfordíthatja még a szerencséjét gyenge sophomore év ellenére is. Egyébként érdekes lenne egyszer összeszedni, hogy kik voltak azok az első két éve ellenére, tehát az újonc évük sem sikerült jól, a sophomore évük sem sikerült jól, és mégis szupersztárok lettek. És szerintem Harden itt nem érne, nem játszana, mert ugye ő sokkal kisebb szerepben, hatodik emberként játszott mégis, és alig játszott az újonc évében. Tehát, tehát olyan játékosokat keresni, akik megkapták a lehetőséget, nagyon sokat játszottak az újonc és a sophomore évükbe is.
Tehát ilyen feltámadó Wigginseket keresünk, mert ugye Butlernél meg George-nál is az van, mint Hardennél volt, nem volt még annyi lehetőségük.
Így van, így van.
Tehát a Wigginseket keresünk, akik feltámadtak.
Kb. Igen. Mm-hmm. Lehet, hogy nem lesz egy ilyen se egyébként az NBA-től. De azért egy párat lehet, hogy tudnánk találni.
Hát azért talán, jó, de nem lesz szupersztár az a baj, de most Brandon Ingram azért eszembe jutott, nagyon jó példa erre, csak ő belőle sem lesz szupersztár. Tehát sztár lesz.
Hát, meg, de ő többször is All-Star, azért ezt látjuk, igen. Tehát azért is nem rossz.
Teddig ugye tavaly már All-Star volt.
Így van.
Igen, tehát egyszeres, és talán még egy 2-3-at összeszedhet a karrierje során, igen. Ja, kétségtelen. Jó, szeretnék beszélni egy kicsit most egy visszaesőről, akit Kobe White-nak hívnak, de nem olyan nagy visszaeső. Inkább azt mondanám, hogy ha mindent egyben nézek, akkor igazán nem fejlődött, de ez mindenképpen csalódás számomra. Én tőle speciál többet vártam. Hogyha per 36-ra nézed, akkor több mint egy ponttal kevesebbet átlagol, de több mint egy asszisztal többet, sőt inkább kettővel, tehát összességében azt mondom, a támadásra való ráhatásában még fejlődött is, vagy többet tesz hozzá a csapathoz. Védekezésben ugyanolyan szar, mint tavaly. Ott semmi nem történt, és igazából a triplája is tök ugyanolyan százalékkal megy, úgyhogy ezek azért lennének nála fontosak, mert ahogy századszor is megállapítjuk Zolival, ő nem igazi irányító, és nála azért jobban nézik az off-the-ball tulajdonságokat is. Mint igazi irányító egyébként ez az 5,6 assziszt, amit most per 36-ra átlagol, ez ilyen alja, elmegy talán, de szóval azért látjuk azt, hogy nála abszolút nincsen meg az a tehetség, hogy pick and roll-ba mindig jól passzoljon bele, pattintott passzok, ilyen passz, olyan passz, keresztpassz a túlsó sarokba. Ez azért nem Kobe White, és ezért gondolom azt, hogy hosszú távon ő nem lesz megoldás ilyen szempontból a Bullsnak. Nem tudjuk persze, hogy a Bulls mit akar, hogy akarja, hogy Levin ott maradjon, hogy akarja-e, hogy Levin és Kobe White legyen a kezdő egyes-kettes, mert ahhoz nagyon sokat kell ennek a két embernek dolgozni. Minden esetre olyan vegyes érzéseim vannak Kobe White-tal kapcsolatban. Hangsúlyoznám, hogyha a védekezése, ami nem is értem, hogy miért nem jó az ő adottságaihoz, tehát viszonylag hosszú, még magasabb irányítónak mondható, basszus. Ennek a sásznak valamennyire tudnia kéne legalább, hogy nagyjából védekezni. Ez mindenképp egy nagy csalódás.
Ha váltnak meg ezek az advanced-statjait, akkor itt is egy elég erős stagnálást látunk. A usage százaléka szinte maradt ugyanaz, mint tavaly. Picit jobb playmaker lett, tehát az assist percentage passz, gólpassz százalék ugye picit javult, de a per tekintetében még ugye rosszabb is, mint tavaly volt, és hát valamennyivel hatékonyabb, de még mindig nem hatékony. Tehát az 53%-os TS, ez kevés tőle is. És azon túl, hogy igen, belekötünk, hogy milyen védő, abszolút bele lehet kötni, tehát az ő atletikusságával, az ő méretével, ugye hihetetlen combo guard package amúgy, ami fizikailag ő, és azért elég magas pík is, tehát ennél azért többet várnánk tőle, de ami engem specifikusan zavar, az, hogy még mindig borzasztóan hullámzó támadásban. Tehát az ilyen típusú játékosok a legfrusztrálóbbak, hogy jön kettő darab 30 pontos szupersztár mérkőzés, és utána gyakorlatilag visszamegy ilyen, nem tudom, kiegészítő ember alatti szintre, ahol nem tud betalálni két hétig, 10 pont alatt marad rendszeresen, és aztán megijön egy felévelő időszak. Tehát elhitetik veled ezek a srácok, hogy a határa csillagosség, hogy all-star potenciál van bennük, de egyszerűen el kell gondolkodnod azon, hogy nem esetleg arról van szó, hogy egy gyenge csapatba játszanak, és ahhoz képest azért elég komoly lehetőséget kapnak, ami ugye a labda, ami azt illeti, hogy mennyit és hogyan lehet a labda a kezükben. És ezt érzem Mártán is, tehát hogy most például a legutolsó 4 mérkőzésen 20 pont felett pakol be szinte mindegyiken ugye a közösbe, de egyszerűen nem érzed azt, hogy itt egy olyan játékosról beszélünk, akiből szupersztár lett. Tehát van ez az it faktor, amiről szoktunk beszélni. Na, abszolút azt érzem, hogy nála lesz hiányzik. Tehát őt lehet majd fejleszteni, ő el fog jutni egy jó szintre, belőle szerintem akár elit hatodik ember is lehet majd egy
nap. Tudod, ki lesz ő? Szegény ember Jamal Murray-e. Egyébként figyelemre méltó a hasonlóság a két játékos között. Egyszerűen Murray jobb dobó nála, de figyelemre méltó a hasonlóság, mind fizikailag, mind játék profilban.
Igen, ha hasonlók a kicsit, igen. Kobe White az a játékos, aki tényleg elhitet veled bármit, de nem fogja a végén az álmodat teljesíteni, valahogy ezt érzem vele kapcsolatban.
És Tyler Herroval kapcsolatban is érezhetjük ezt? Amúgy. Mert szerintem
Tyler Herroval kapcsolatban is lehet ezt érezni, és nagyon jó, hogy mondod, Gábor, mert Hero idején, és főleg februárban azt csinálja, hogy megint ad neked ilyen momentumokat. Tehát lehozza semmiből egy 15 lepattanós meccset. Ő nem rossz lepattanozó, de azért basszus 15 lepattanozó.
Ja.
Egy mérkőzésen, az nagyon durva.
Jelenleg most fenn is van, bocsánat, Never. Csak hagyj jegyezzem meg, hogy fenn is van 6,1-en az átlagos lepattanózás, az lejjebb fog menni, ezt az egy meccs vitte föl gyakorlatilag.
Utána berak egy 30 pontot a közösbe, úgyhogy tarthatatlan, abszolút tarthatatlan. Bedob 18 mezőnkísérletből 13-at. És aztán megint jönnek a betlik. Tehát valahol nagyon, nagyon jó, hogy felhoztad ezt, és hogy így egymás után beszélünk róluk, mert nyilván nem azt mondom, hogy Tyler Hero nem jobb játékos, mint White ezen a ponton, meg nem nagyobb ígéret, és nincs benne nagyobb potenciál. Szerintem nehéz lenne ezt mondani. Bár egyébként hozzáteszem, hogyha megnézed, hol húzták ki őket, akkor lehet, hogy Bulls fanok azt kérdezhetnék, hogy hát de basszus, Kobe White-ot hol húzták között? 7. pikkel, Tyler lejjebb. Mi van, hogyha nem-e az egészet annak köszönhetjük, nem. Mi van, hogyha annak köszönhetjük ezt az egészet, hogy ez a státuszuk, hogy így nézzünk rájuk, hogy Hero egy sokkal jobb csapathoz ment, egy sokkal jobb edzővel.
Hát azért, igen, ez gyengébb érvelés annál, mint amit látunk. Tehát szerintem semmit nem jelent ilyen szempontból a draftset, hogy hol húzták ki, hogyha ilyen pici a különbség.
Mondjuk, hogy semmit, azzal nem értek egyet, szerintem a top 10 is különös státusz.
Hát jó, de most a státusz az miben éli a potenciált? Tehát miben jelzi a potenciált a státusz? Semmiben.
Hát a potenciált is azért szerintem jelzi, hogy hol húznak ki. Tehát, hogy mit gondolnak rólad az emberek.
Ja, igen, tehát, hogy
az emberek tévedhetnek, de azért fontos, hogy hol draftolnak le. És egyébként az is meggyőződésem, nyilván top 3-nál ez még inkább kiérződik, hogyha nagyon magasan draftolnak, akkor játszanod kell akármilyen szar vagy.
Tehát ez igaz.
Még adott esetben jó csapatnál is.
Igen, már egy 10. helyezett Jalen Smith-t az idei draftról már a Suns úgy kényelmesen el tud rejteni a pad végén, tudod? Tehát, hogy azzal már úgy valahogy nem érzi senki azt, hogy oké, 10. miért nem játszik.
Nem kötnek bele, igen. Így van. És visszatérve Híróra egyébként, akinek most pont van ugye egy csípősérülése, ő is egy kicsit frusztrál a maga módján. Tehát, ha megnézed a pert, ugyanaz, mint tavaly, ha megnézed a usage-et, picit emelkedett, de olyan sokkal több minden nem tudott vele csinálni, tehát a labdeladási ráta növekedett. Nyilván az assziszt is ezzel, tehát a kettő egymásból következik. Ugye többször próbál úgy passzolni, hogy legyen belőle pont, többet is adja el a labdát. Nyilván ezek a legnehezebb passzok. A hatékonysága az egy picit lejjebb ment, de gyakorlatilag ugyanott van, ugye ez a liga átlag körüli, picivel alatta, ami nekem azért kevés. Tehát egy olyan csapatnál, ahol a figyelem nem elsősorban azért hárul, amikor nyilván, amikor Butler mellett játszik, mert amikor Butler nem játszik, akkor gyakorlatilag ő a nem tudom, második számú, vagy harmadik számú opció, de legalábbis periméteren ugye a második számú drág is mögött szinte. Adebayo nyilván azért előtte van státuszban, hierarchiában, mindenben, de ettől függetlenül nekem kevés az, amit ő időnként csinál, és az átlagai is nyilván ezért jönnek ki, hogy nagyon nagy az ugrás még mindig a szintjében.
Én azon gondolkozom, csak hogy próbáljuk már megbelőni, Zoli, hogy szerinted milyen típusú, kihez hasonlítanád Hírót, milyen játékos lehet, mert ugye még ilyen Curry hasonlatok is felmerültek vele kapcsolatban, és nyilván ez nem, de mondjuk akkor például hasonlítsuk Seth Curryhez.
Az a baj, hogy nekem, tehát Hero nem annyira elite shooter, hogy ezekhez a srácokhoz hasonlítsuk. Igen, tehát hogy abban nagyon jó, hogy elhiteti veled, hogy ő lehetne elite shooter, de nem olyan jó shooter. Tehát most megnézem, épp a game logjaiba vagyok, ugye ESPN game logs nagyon szeretjük, sokszor szoktuk nektek reklámozni őket. Úgy kezdte februárt, hogy 3/7, 4/9, 3/7, 2/3, 3/6. Tehát gyakorlatilag 42%, 43%, 44%, 43%, 66%, 38%.
Ez most csak a tripla, ugye?
Csak a tripla. Igen. És utána egyből jött egy 2/8, 25%, utána még egy 2/8, 25%. Most, amikor ugye nem játszott már olyan sokat, és megsérült, akkor is 1/3, tehát nagyon-nagyon hullámzó a triplája, és mindig odajukodunk, hogy mennyire fontos a mai ligában a tripla. A kiegyensúlyozottság is fontos. Tehát az, hogy rá rendszeresen kilépjenek, most is kilépnek, de nem mindegy, hogy úgy lépnek rá ki, mint most, vagy úgy lépnek rá ki, mint csapattársára Robinson. Tehát azért a kettő között van egy kis különbség. És ahhoz, hogy neki úgy igazán kinyíljon a játéka teljesen, ahhoz nem hozhat le ilyen 26%-os hónapot, mint tette januárban. Tehát annál ő tényleg jobb shooter, és egyszerűen jobban oda kell tennie magát, kiegyensúlyozottabbá kell válnia, de ha nyilván, hogyha választanom kéne jövőt nézve jövőbe tekintve, akkor azért én is őt választanám például egy Kobe White helyett, ez nem kérdés. Mert már láttuk, egyszerűen annyit számít az, hogy őt láttuk a play-offba 37 pontot dobni, hogy ez hihetetlen tényleg. Tehát, hogy nem muszáj egyszerűen őt választanod, és nyilván, hogyha újra draftolnánk a tavaly előtti garnitúrát, akkor top 5-ben lenne, ez nem kérdés.
Igen. Erik Pascal például kérdés ilyen szempontból, hogy nyilván jóval följebb lenne, de mennyivel. Én direkt nála is per 36-ot néztem, és azért támadásban van előrelépés. Na most ugye védekezésben nem sok, de én nem várom tőle, hogy abban nagyokat tud majd lépkedni. Viszont egy minimális előrelépés azért történt, például jobban dobja a triplát, de azért itt sem váltja meg a világot. Igazából azt gondolom róla, hogy ő egy nagyon jó kis ilyen csere magas lesz, aki mondjuk fel tud rakni pontokat a táblára. Olyan szegény ember Julius Randle-jének foglalnám össze összességében. Talán Randle passz készsége azért hiányzik, hogy tökéletes legyen ez a hasonlat, de így Pascalról gondoltam, hogy egy pár szót szóljunk, és egy másik második körös viszont, aki ebben az évben tört be, ugye azért mindig vannak a második körösök között is, akik csak egy kicsit később tűnnek föl, de nekik kevesebb idejük van erre a bizonyos feltűnésre. Na de hát Terence Mann, ugye, Los Angeles Clippersnél, aki gyakorlatilag, mert volt olyan meccs, ahol beugrott Luke Kennard helyére, és bizony úgy tűnt, hogy még egy picit jobban is illik ebbe a csapatba, mint Luke Kennard. Úgyhogy szerintem Terence Mannra azért érdemes félszemünket rajta tartani.
Védekezésben jobb, mint Kennard, mondjuk lehet, hogy ezzel sok mindent nem mondtunk.
Igen, nem tetted magasra a mércét.
Kennard szerintem brutálisan jó támadójátékos, de az igazság, hogy telagatja neki idén ebben a szezonban. Tehát abszolút azt látom, hogy telagatja. Nem dob el üres dobóhelyzeteket se sokszor, lepattintja, kipasszolja. Ő egy nagyon-nagyon jó scoring tehetség, tőle azt szeretnénk látni, hogy legyen agresszívebb, mert egyelőre abszolút nem éri meg azt a pénzt, amit neki fizettek. Men sokkal jobb játékos védekezésben, és értem, hogy miért preferáltja őt akár Lou. Az az igazság, hogy Kawhit és Paul George-ot olyan szintű támadó játékosok is annyira jól játszanak idén, főleg ugye Paul George, meg lehet azt már tenned, meg lehet csinálnod edzőként, hogy nem feltétlenül a legjobb szkórereket akarod köré rakni, köréjük rakni, hanem azt mondod, hogy oké, ők ketten együtt szépen megoldják a támadójátékot, védekezést, és esetleg, ha tudok, akkor floor spacinget rakok köréjük. Nyilván már ebből nem feltétlenül a legideálisabb, de védekezésben igen. És akkor ezzel terheket veszel le az alapszakaszban erről a dúról, mert tőlük nyilván nem várod el azt, hogy 100%-osan hajtsanak védekezésben.
Még akiről szerintem mindenképpen beszélnünk, az Cameron Johnson, és főleg annak a narratívának a tükrében, hogy ugye ő egy reach volt, szóval tavaly is reachelt egyet a Suns, és mindenki azt mondta, hogy Cameron Johnson rohadtul sérülékeny idős ruki, csak triplát tud dobni, miért választotta ki a Suns a 11. helyen. Már tavaly is igazolta, hogy nagyon jó, hogy kiválasztották. Egyik legjobb net ratinggel van fennő a pályán a csapatból. Nyilván a Suns padjáról pont nemrég beszéltünk, hogy ezt most nem akarom újra taglalni. Cameron Johnson mindent, és még azon túl is beváltott szerintem azt, abból, amit őróla gondolni lehetett, és a sérülékenységnek egyelőre nyoma sincs. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy óriási pick volt. És egyébként is Cameron Johnson, biztos vagyok benne, hogy most is benne van a liga 20 legjobb dobójátékosában.
20 legjobb dobójátékosában szerintem azért nincs benne, tehát ahhoz ez a 37,5% az kevés. Összességében, bár lehet, hogy ott valahol ott lenne, mert ugye 5-6 kísérlet, tehát ha mondjuk azt nézzük, hogy lehet, hogy ott lenne valahol, de inkább szerintem 25 és 30 között. Hmm. Minden esetre tökéletesen megoldja a szerepét, ő ennél semmivel nem több, semmivel nem kevesebb, és ezt jó értelemben mondom. Egy olyan kis csatár, erőcsatár, mind a két poszton igazából használható, nyilván főleg erőcsatárként, aki mindenből tud egy picit, semmi, tehát a triplázáson, floor spacingen kívül és a védekezésen kívül semmiben nem igazán jó, de ebben a kettőben nagyon jó, és free and D, és erre két dolgokra koncentrál, jó időben legyen, jó helyen védekezésben, nagyon jó a rotáció, azt figyeltem meg ugye.
Igen.
A több Mavs meccsen is láttam ugye idén, ahol nagyon jól is dobott ellenünk, az ugye alap tőle, de fiatal. Én nem is fiatal kor ellenére, mert ugye tényleg idős ruki volt, tehát ő már 24 éves, kevés NBA tapasztalata ellenére nagyon jó helyen van mindig, jó időben. Nyilván ebben hatalmas segítség egy Chris Paul, tehát az, hogy idén jobb védőcsapat a Suns, mint tavaly volt, szerintem egyértelműen. Én azt is mondanám, hogy ilyen 90%-ban CP3 a felelős. És az a mentalitás, amit ő hozott, az a floor presence, ugye, ahogy mondani szokták.
Azért itt Ayton fejlődését is fontos megemlíteni, mert ő támadásban inkább visszafele csordogál a fejlődésbe, viszont védekezésben
egyértelmű, igen, egyértelmű.
Én azzal a gondolattal zárnám ezt a mai podcastünket, hogy Sekou Doumbouya még mindig egy elég hosszú távú prospekt.
Sajnos igen, csalódás nekem Sekou, többet vártam tőle ebben az évben. De értem azt is, hogy miért nem, nyilván ebben Grant is belejátszik ebben erősen. Igen. Hogy oda vitték, és minden rajta folyik keresztül.
Hát igen, de a Detroit még így is tud tankolni, úgyhogy igazából itt sajnos nincsen túl rózsás helyzetben Sekou, azért megkapja azt a pár percet, kevés percet meccsenként, amit megkap, hát meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Jó, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, és ha van egy-két olyan játékos, akiről valahogy indokolatlanul nem beszéltünk, mint Brandon Clark és Grant Williams, akkor írjátok meg, hogy szerintetek van-e még esetleg olyan rookie, aki fejlődött idénre, tehát másodéves korára, vagy van-e olyan, akivel kapcsolatban valami olyan érdekesség van, hogy mindenképpen tegyünk róla említést. És Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, mi pedig azt is köszönjük, hogy Patreonon most már jönnek be a hív fel egy játékosra a figyelmünket kérdésre adott válaszaitok. Legalább vagy 6 vagy 7 játékosunk van még. Hogyha még 2-3 érkezik, akkor mindenképpen megcsináljuk azt az adást is. És legyetek jók, hát jön az overreaction majd a Bostonnal, lehet, hogy a Dallasszal is, két keleten és nyugaton furcsán szenvedő gárdát fogunk hamarosan kielemezni. Addig is minden jót nektek. Sziasztok!